Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraok Földjén című műsorban. Ezúttal Ramszesz történelmi arcképcsarnokunkkal jelentkeztünk, és a 25. dinasztiáról lesz szó, annak is a második feléről. Mielőtt azonban elkezdjük ezt a műsort, és átadom a szót Olá Adriennek és Kövi Franciskának, előtte a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság hírei közül szeretném kiemelni, hogy jövő hét végén csütörtök, péntek és szombati napon a Vásárcsarnokban egyiptomi napokat rendeznek, és ez alkalomból a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság is kivonul, tehát szórólapjaink lesznek, sőt a műsorban is részt veszünk. Csütörtökön lesz a megnyitó, és a megnyitó után a szervezésünkben egy muszlim divat bemutató lesz, ahol nem csak a ruhákat lehet majd megnézni a Magyarországon élő muszlimoknak a muszlim stílusú ruháit, hanem el is magyarázzák, hogy a ruhán belül mit, miért hordanak, és miért olyan, amilyen, tehát milyen előírások vannak. A következő két napon szintén kint leszünk, szombaton pedig a hétköznapok az ókori Egyiptomban témában lesz egy kis előadásunk, 10 órakor fog kezdődni. Egyébként mindegyik nap lesz egyiptomi hastánc, és az 11 órakor kezdődik délelőtt, a csütörtöki napot kivéve, ugye, mert akkor lesz a megnyitó, amit az arab köztársaságnak a egyiptomi nagykövete fog itt megnyitni, és délután is lesz hastánc bemutató 2 órakor. Tehát mindenkit szeretettel várunk, ne csak vásárolni menjen a vásárcsarnokba, hanem az egyiptomi kultúrát is meg lehet ismerni. Természetesen nem csak a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság lesz ott, hanem sokan mások is. De ezt majd aki eljön, az fogja meglátni. És akkor át is adom a szót, tehát a 25. dinasztiában járunk.
Üdvözlünk mindenkit, Kövi Franciska vagyok, és Olá Adriennel ülök éppen itt, és a 25. dinasztia másik felével fogunk megismerkedni. Az előző alkalommal beszéltünk 2 uralkodóról a 25. dinasztiából, valamint felvázoltuk ennek a dinasztiának a jellegzetességeit, művészeti jellemzőit egy kicsit, és magát a történelmét is. A képeket megnézhetik ugyanúgy a honlapon, mint eddig, tehát a Kontakt Rádió honlapján, ott azon belül is van egy fül a műsoraink, és ott pedig megláthatja a Fáraók földjén, és ott vannak a képek. A 25. dinasztia uralkodóiról vannak szobrok, főleg szobrok vannak, úgyhogy ajánljuk, hogy megnézzék. És most bele is kezdünk, egy kicsit Adrien felvázolja magának ennek az érdekes déli dinasztiának a jellegzetességeit.
A múltkori alkalommal már egy csomó mindent elmondtunk, de úgy gondoltam, hogy most megint így összefoglalva el lehetne mondani pár dolgot, ugye mi is jellemző erre a korra, ugyanis külföldiek vannak most ugye Egyiptomba is, és ez mindig ugye nagy hatással van valamelyik kultúrára, általában mindig az idegenre, azért azt tegyük hozzá, hogy általában Egyiptom hat a külföldi kultúrákra. A másik, hogy még hoztunk forrást is, hogyha van idő, olvasunk belőle, és ami nagyon érdekes, hogy ebből a korból, ugye most ugye majd Asszíriáról lesz nagyon sok szó, mert asszír támadások sora gyötri majd Egyiptomot, és ami érdekes, hogy Egyiptomban erről az egész eseményről nincs forrás, úgyhogy asszír forrás hoztunk Önöknek. Az asszír uralkodók például Assurbanipal nagyon szépen leírja, hogy ő mennyire ki is van akadva az egyiptomiakra, amiért folyamatosan ide kell rohangálni, mert nem tudjuk magunkat tartani, mármint az egyiptomiak nem tudták magukat tartani az hűség ígéretéhez, ugye? És igen, majd, tehát ha lesz még idő, akkor olvasunk fel ezekből a szövegekből. Mi a másik szöveg?
Az egyik Assur a Hiddina, a másik pedig Assurbanipalnak az egyiptomi hadjáratára. Ez nagyon érdekes lesz, mert egy kicsit olyan, hogy Adrien mondaná, egy mocska-egér játék van, tehát hogy nem igazán van nagy csapás, tehát hogy na mindegy, ezt majd meglátják, elég érdekes,
oda-vissza. Megy a dolog, tehát bevonulnak az asszírok, hogy kicsit legyőzik az egyiptomiakat, kivonulnak.
De az egyiptomiak nem tudnak megnyugodni, úgyhogy újra fellázadnak, vagy össze is fognak mondjuk egy másik fejedelemmel, tehát ez
igazából nem is az egyiptomiakról van szó, hanem ugye az államban lévő kusitákról, ugye a déli szomszédokról, igazából ők háborúznak az asszírokkal, csak Egyiptom területén. Szegény Egyiptom meg csak pislog, ugye, és adja a katonai erejét, de nyilván ő inkább csak szeretne békében meglenni ezek nélkül a külföldi hódítók nélkül, de hát na, nem lehet mindenkinek jó napja. Na, a lényeg, hogy szeretnék egy pár dolgot mondani, akkor mi is volt ebben a korban. Egyiptomon belül. Ugye a kusitáknak az alapvető hatalmi bázisa az a katonai erő volt. A kusita uralom korai fázisában a királyi az núbiai követőit, mert ugye a kusiták azok a núbiaiak, ugye a mai Szudán területén éltek. Mindegy. És a lényeg az, hogy úgy núbiaiakat helyeztek a tébai polgár és vallási adminisztrációnak az élére, ugye a fontos tisztségekben, ez ugye majd ahhoz lesz jó, hogy amikor majd átveszik a tényleges hatalmat, akkor könnyebben fog minden igazgatódni végül is. Bár nálunk nincs szenvedő szerkezet, de na, a lényeg a lényeg. A király ikonográfiában is több kisebb változás történt, ugye áttérünk gyorsan a művészetekre rögtön. Van ez a kettős ureusz, ami a királyi fejpánton helyezkedett el, ugye ez a kusitáknál alap lesz. A kék korona, az teljesen eltűnik az ábrázolásokról, helyette megjelenik egy ilyen sapkaszerű korona, erről is ugye már a múlt alkalommal beszéltük, szinte úgy néz ki, mint egy úszó sapka.
Mondd ki nyugodtan, úszó sapka.
Sát koronának hívják egyébként. Igen, bizony, az az egyiptomi jelenlegzése, sed. Igen, a trónöröklés ugye, ami eddig úgy volt általában, hogy apáról fiúra. Na hát itt most ilyen fivér, inkább testvérek között öröklődik a trón, és ugye ebből is lesznek majd ilyen kisebb, nem az, hogy gondok, de például Taharkának nem születik fiú utódja, és ezért majd az ő utóda a lányának és Sabakó fiának a gyermeke lesz, aki majd, megmondom, majd odaérünk, meglátják, hogy milyen taktikával foglalja el a trónt, mármint, hogy igazából csak kellett neki egy ilyen bizonyítást tenni arra, hogy meg is érdemli ezt a trónt, hiába, hogy nem testvérágon történik az öröklés. De majd ez még egy kicsit odébb lesz. A titulatúra is egyszerűsödik, ugye biztos észrevették, hogy régebben nagyon sok titulatúrát olvastunk önöknek, na hát most ezzel feladtunk, mert líbiaiknak ilyen nagyon keszekusza hosszú titulatúráik voltak, nem fárasztottuk ezzel önöket, itt most megint egyszerűsödik a titulatúra. Ami nagyon fontos, hogy az óbirodalmi stílust idézte. Egyébként az egész korról elmondható, hogy a kusiták nagyon sokat archaizáltak a művészetben is, vallásban, a kultuszokban, a irodalomban, mindig a régi korokhoz nyúltak vissza, abból merítettek, és ezt hívjuk archaizálásnak. Nagyon fontos, hogy Sabakához köthető egy olyan forrás, aminek az a neve, hogy Sabaka kő, ez végülis a memphiszi teremtés történetet írja le. Elvileg a források szerint a Sabaka egy ilyen féreg rágta papíroszon találta meg, és ennek úgy gondolta, hogy méltó helye lenne egy kőbe vésett, vagy kövön végül is, egy kő darabon, egy sztélén méltó helye lenne, és ezért átvésett. Ez egyébként most a British Múzeumban található. Végülis a szövegnek a lényege az, hogy Ptah Isten nevezi meg, mint egyetemes teremtő Isten, ugye ezért így Ptah szerepe fontos ebben a korban, de ugye ez mellett megvan Ámon is, nagy hangsúlyt kap, ez főleg egyébként az építészetben jelenik majd meg. Nagyon sok építkezést hoztunk önöknek ebből a korból, vagyis a helyeket, ahol építkeztek. Most végre tudunk mondani önöknek ilyeneket, mert az előző korokból ezek valahogy kimaradtak, tehát így kisebb-nagyobb bújításokon kívül nem sok minden történt az előző dinasztiákban, tehát a harmadik átmeneti korban, de most végre megint Taharkóhoz lehet a legtöbb építkezést kötni, de majd ez is még később lesz. Az egyiptomi kultúra átvétele, ugye a kulturális asszimilációról már nagyon sokat beszélünk adások óta. Eddig ugye a líbiaiak voltak, most pedig a núbiaiak. Ugye ez vonatkozik a ruházatra, a temetkezésre, istenek, ugye minden iránt érdeklődtek a kultúráját, a vallásért, tisztelték őket, átvették ezek a dolgokat. Például, ami nagyon fontos, a temetkezés, hogy hát nagyon régóta nem használtak piramist a temetkezésekhez, és a núbiaiak átveszik ezt a építkezési stílust, és egyiptomi építészeti hagyományok szerint építették a templomaikat, sírjaikat, nem csak Egyiptomban, hanem Núbiában is. Például a királyok Núbiában temetkeztek, Elkuruban, Nuriban, és hasonló helyeken is, ugye, ami érdekes, hogy a múltkori adásban lehet még fent vannak a képek. Franci hozott nekünk olyan képet, hogy ilyen piramis alakú épületek, ezek végül a síroknak a felépítményei, ezek nagyon jól lettek ugye restaurálva, és megtekinthetők a mai napig. Igen, ugye a feliratok is hieroglifal lettek a templomokra írva, ami szintén nagyon érdekes, ugye a nevek, az viszont azért fontos, mert hiába, hogy volt ez a kulturális asszimiláció, átvettek dolgokat az egyiptomiaktól, de a nevek azért hallhatóan idegenek, tehát ezek a
Sabaka, ezek nem eredeti egyiptomi nevek.
Igen, tehát ebbe is hallani, és ugyanezeket a neveket felfedezhetjük a fontosabb tisztségekbe, tehát Egyiptomon belüli ilyen fő pozíciókba, tehát lehet, hogy egyiptomi néven is futottak ezek az emberek, de azért találunk kusita példákat is. Ugye a szobrok is fontosak, a régi régi modelleket mind imitálták, például a óbirodalmi ilyen úgynevezett előrelépő szobor, ugye amikor az egyik lábával előrelép az alak, illetve ilyen ülő és köpenyes szobrok is voltak. Majd fogunk beszélni, egy-két királyszobrot is találtak ebből a korból, szintén megint végre szobrokat találtak, és nem másolatok, vagyis nem átvett szobrok, hanem eredetileg a királyok által készített szobrok, például Taharkónak és egyéb núbiai királyoknak a szobrait találták meg, összetörve egyébként 2003-ban találták ezeket, ami ilyen rituális összetörés alatt lettek széttörve, összeszét mindenhogy, és ezeket össze lehetett állítani szépen, tehát mai napra már mint most, tehát most már úgy láthatjuk őket egybe, tehát restaurálták, és második Psammetik törett egyébként szét ezeket, ő majd a következő Szaiszi dinasztiának az egyik uralkodója lesz. Még egy kicsit az irodalomról is beszéljek, a Halottak könyve ismét megjelenik, egy kicsit ilyen átdolgozott változatban, és a koporsókon és a sírokban is ezekből jelenetek jelennek meg. Ugye fokozott a templom és a sírépítkezés, amit már említettem az előbb, és szerintem nagyjából ennyit mondok, még van egy-két művészeti dolog, de azt majd még a végére hagyom, csak hogy inkább legyen idő még a forrásokra is, és minden más, és szerintem mielőtt belekezzen a francia történelmi dolgokba, illetve arra, hogy követték egymást a fárok, és milyen külpolitikai és belpolitikai tetteik voltak, akkor elmennénk most zenélni egyet.
أنا قلبي ليك أنا روحي فيك
من كتر حبي بخاف عليك
أنا قلبي ليك أنا روحي فيك
من كتر حبي بخاف عليك
ولو بعيد شايفك العين بقول أغين
ولو بعيد شايفك بالعين وإن قلت أقول أغين
ولو فرحان أو كنت حزين حتلاقيني
حاسسني
قلبي كان ملوش مكان جنبك حبيبي حس بأمان
عيش بهواك ومصدقك دايما بشوقي مستنياك ومهما طال مشواري معاك
كل السنين يا حبيبي فداك
ومهما قال مشواري معاك
كل السنين يا حبيبي فداك
ما يهمنيش طول ما انا وياك
المهم اتشاف بعيد
Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Fáraók Földjén című műsor a Kontakt Rádióban, azonban is a Ramszesz történelmi arcképcsarnok. Én Olá Adrián vagyok, Kövi Franciskával ülök itt. Ugye miről is van ma szó? A 25. dinasztiáról, tehát a kusiták dinasztiájáról. Ez Egyiptom déli szomszédja. Mikor is kerülnek be az országba? Ugye már a múltkori adásban szó volt arról, hogy feje azért vonul be Egyiptomba, hogy a Szaiszban uralkodó Tefnachtnak az egész államra kiterjedő uralkodását megtörje, és így kerül be az országba. Ugye nagyon sokat beszéltünk múltkor erről, hogy milyen országokon, vagy
városokon az országba,
és milyen városokon keresztül ment, és szinte egy ilyen vallási, ünnepi
mozgalmat csinált, és erről olvastunk is fel. Vagy nem olvastunk végül? Nem is tudom. Nem olvastunk szerintem, mert túl össze-vissza.
Ja, nem, mert hogy nagyon össze-vissza, és nagyon sok város említ benne, és nem is azokon a neveken, ugye, hogy most hívjuk ők. Tehát ilyen fura. Nem olvastunk fel végül. Mm. De a lényeg volt, hogy
délről megindult, hogy egyesítse. Azt igen. is akarta, de hát ez nem sikerült ugye neki. Tehát...
Az volt a lényeg, hogy minden város Memphis kivételével, minden város megadta végül is magát. Tehát nem voltak itt se ilyen nagy hú, de nagy harcok. Igazából Memphis egy picit védekezett, de őt is sikerült megszállni.
És ami még fontos, hogy ugye egy ilyen vallási mozgalommal csinálta, tehát, hogy pont úgy időzített, vagy ugye a források tanúsága szerint van az, hogy részt is vett a tébai ünnepeken, és folyamatosan valamilyen vallási kapcsolatot létesített, ennek pedig ugye az lett az oka, hogy mint legitim uralkodó ismertesse el magát, tehát hogy ugyanúgy folytatja a fáraóknak az uralkodását, mint ugye eddig is volt. Holott ő csak egy déli núbiai. Mármint, hogy nem lekicsillőben, de hát akkor is nem egy igazi egyiptomi, aki ugye volt Egyiptomban. Igen. És mivel amikor egy Peje hazament, tehát hazatért Núbiába, amiről volt szó az előző alkalom akkor is, attól még ugye a szaiszi fejedelem, aki miatt megindult, ugye Tefnát, ő még ott maradt, tehát ő nem hódolt be Pejének, sőt, vele párhuzamosan megmaradt a 22. és a 23. dinasztia is, és ő, tehát Tefnát, és majd utána Bokorisz alkotják a 24. dinasztiát. Ez nagyon érdekes és nagyon zavaros időszak Egyiptomnak, mert ugye párhuzamosan megmaradtak a dinasztiák, és majd csak tehát azt szokták mondani, hogy ugye előző alkalommal is beszéltünk, hogy sokan a 25. dinasztiát már a késő kornak tekintik, valakik pedig a 3. átmeneti kornak, ennek ugye az az oka, hogy bár már egy új helyzet áll fent a 25. dinasztia alatt, attól még nem egy egységes Egyiptomról beszélünk, csak a 26. dinasztiával lesz ez, tehát hogy megint egy egységes Egyiptom.
Majd fogja egyesíteni.
Igen, tehát az hihetetlenül izgalmas adás lesz majd a következő alkalom, az már a mi valójában a mi témánk tényleg. Na most tehát visszatérve ugye a problémákra, hogy ugye visszament Piet Tefnát ott maradt, és fel is vette a királyi címet, és ugye párhuzamosan megmaradt vele a 22. és a 23. dinasztia, és a probléma ugye ekkor mi? Hát Asszíria, ugye? Hiszen ugye folyamatosan nő Asszíria, és hódít, és ugye Egyiptom fél tőle, de Asszíria is tart Egyiptomtól, és nem akart konkrétan összemenni vele, hanem ami a lényeg, hogy egy pufferzónát, egy ütköző államot szeretett volna létrehozni Egyiptom és Asszíria között. És ugye Asszíriában ekkor második Sarukin volt az uralkodó, és az egyiptomi határnál állomásozik, és itt problémák is vannak már ebben az időszakban az asszírokkal. Erről ugye a Bibliában is olvashatunk a királyok könyvében, hogy mondjuk milyen összetűzések és mik voltak a problémák. Mikor ugye Bokorisz kerül a trónra, akkor ő lesz a 24. dinasztia utolsó uralkodó, összesen ketten voltak, tehát így vége is van. És Sabaka, vagy Sabakó, ugye, ahogy a források említik, Napatai király, tehát ő megindul, az a lényeg szintén délről, és ő már Egyiptom valódi uralkodója akar lenni, tehát hogy egyesíteni akarja Egyiptomot. Emiatt kedvesen Bokoriszt elégetette. Nagyon kedvesen. Igen, és a másik kettő dinasztiáról sincsenek már többi adatok, tehát valószínűleg ez is
őket valószínűleg megette.
Valami hasonló történet. Tehát nem szerepelnek többi ez a másik két párhuzamos dinasztia.
Csak hogy kössük évszámhoz, bocsánat, időszámításunk előtt 721 és 707 között volt Sabakó. Igen, folytathatod, csak hogy tudják a hallgatók, hogy mégis hol járunk időben, jó, mert igen, nem is mondtunk semmi ilyesmit most, mióta itt ülünk bent. Tehát a 8. század végén vagyunk. Elején. Soha nem tudom. Időszámításunk előtt 8. század. Igen,
na, igen, és ugye gondok még mindig ugye Asszíriával vannak, Sabaka vagy Sabakó egy elég óvatos kapcsolatot tart fönt, tehát hogy nem akar annyira konkrétan problémákat és harci ütközeteket, majd az utódával lesz az, hogy ő aztán nem fog megnyugodni Egyiptomban, tehát ezt majd mindjárt mondom is.
Ugye a koronaszt nagyon sok államot már megtámadott Asszíria, és igen, mindenki például... Egyiptomtól kér segítséget. Egyiptom, Sabakó azt mondja, nem, még várok, nem.
Még nincs itt az idő.
Még várok, igen. Köszönöm, igen.
Viszont ugye pont, amit most mondottad, ilyen 712-ben az asszírok Asdod város ellen vonultak, és ott volt egy asszír ellenes uralkodó. Na most a lényeg, hogy ez az asszír ellenes uralkodó Egyiptomba menekült, hogy
meg meneküljön.
Igen, de az egyiptomiak kedvesen kiadták, hogy ők nem akarnak Asszíriával össze.
No, no. nem.
Nagyon nem akarnak nagy problémát, úgyhogy inkább kiadták, tehát Csabakany kedvesen kiadta, és így egyelőre nincsen probléma a két ország között. Na most a 25. dinasztia uralkodói, ahogy ugye Adrián is mondta, fáraók mintájára uralkodtak, egyiptomi hagyományok, egyiptomi vallás, kultúra, ezek náluk vannak. Egyedül talán a nevük és a szobraikon található negroid vonások. Igen, a nagy fül, nagy szem, nem, inkább nagy száj, nagy orr, inkább ilyenek vannak.
Ez nagy elefánt, amit leírta. Nagy fül, nagy szem.
De ha majd rákeresnek ugye az előbb említett képekre, akkor láthatják
ugye a kontaktradio.hu,
nem egy nőies Totmesz áll előttünk, és nem egy vigyorgó Ramszesz, hanem inkább valóban egy testesebb téli uralkodó.
Kerek. Igen, mondhatni.
És a sapkás, az úszó sapka koronával.
Kiről van fent szobrunk?
Taharkáról például.
Az biztos, a kis pangszobra.
Na, ami még fontos Sabakáról, amit Adri is mondott, hogy érdeklődött a hagyományok iránt, és a féregrekt a papíruszról lemásolta, ugye Memphis-i teológiát, ahol ugye Ptahnak a története van, erről nem hoztunk forrás, most nem is annyira fontos, viszont az már fontosabb, amit mindjárt mondjuk, az a templomok építkezésében ugye nagy szerepet játszott, emiatt, hogy a papságot meg is nyerte maga mellé, jó viszony volt, a múlt iránt is érdeklődött, igazából ő nem volt egy problémás uralkodó, sőt az asszírokkal sem voltak nagy csapások, tehát tényleg ez rendben volt, a fő támasza ugye az uralkodóknak ebben az időszakban Théba. És ami még fontos és változás az, hogy Sarukin meghal Asszíriában, és így enyhült az asszír nyomás, és egy új király lesz Egyiptomban, egy új
igen?
napatai
csak
király.
Csak a nevét.
Sebitkó.
Ja. Azt hittem, hogy Asszíriában.
Nem, amikor... Nem,
mert imádjuk az asszír neveket.
Igen, az már mindjárt felé soroljuk, az összeset tudjuk kívülről. Tehát, hogy maga a Sebitkó vagy Csaba Taka, de inkább Sebitkónál maradjunk. Ő már nem úgy, mint az előző uralkodó, hanem ő egy aktív külpolitikát fog folytatni. Mondjam, igen. Hogy mit például?
Mondjad.
Például támogatta Júda lázadását Szinaheriba asszír király ellen, tehát mindenki Szinaheriba, nagyon
három
fontos.
Három mindenki.
Utána pedig Assur-Ahiddina majd, és Assur-Napli is, és hasonló szép nevek lesznek. Tehát, hogy az asszír király ellen támogatta Júda lázadását, és itt volt.
Ez a kedvencem, Tukulti a
pilésára. Harmadik, ne haragudj, a harmadik. Tehát, hogy ez elcekei csata, ez volt, és...
Igen?
Igen. Majd Adri mindjárt felolvassa magának a...
Nem, csak most megtaláltam.
Az uralkodóknak ebben az időszakban nagyon, nagyon minden itt van, gyönyörűen. Tehát, hogy az asszír király ellen, ez volt az eltekei csata, ami asszíru győzelmével végződik, és megkezdődik Jeruzsálem ostroma. Az egyiptomiak visszavonulnak, de az asszírok nem tudták bevenni Jeruzsálemet. Miért?
Egy csoda történt igazából, mondhatni. Jeruzsálem úgy megmenekült, mint a pinty, mert egy olyan betegség ütötte fel a fejét az asszírok között, hogy haza kellett menniük mindenkinek. Mindenki haza ment.
Mindenki.
Nem, az a lényeg, hogy olyan egy betegség ütötte fel a fejét, és ez miatt nem tudták megvalósítani a Jeruzsálem elleni. Tehát Jeruzsálem megmenekül.
És innentől kezdve tulajdonképpen majd, akiről beszélünk el, az még Taharkó, vagy Taharka, de előtte...
Beszéljünk egy pár szót, hogy mi is van Kus és Asszíria között.
Beszéljünk róla.
Beszéljünk, mondjuk. Az a lényeg ugye, hogy a Kusita... Az a lényeg, hogy vissza... ne röhög, ne. A lényeg, hogy a kurusita uralkodók sem állították vissza ugye ezt a központosított kormányzatot, ugye Egyiptomról van szó. De az ország egész területén ugye érvényesült ez a fennhatóságuk, ami miatt lehetőségük volt arra, hogy aktívabb külpolitikát folytassanak. Ugye most például Sabakóikról van szó. Levantei térségre vonatkozik ez az aktív külpolitika, ugye eddig is ő volt a fő célpont már, mint ami a külpolitikát illeti, ez a Levantei térség, földközi tenger, bla bla. A lényeg, hogy ez az egész konfliktusokhoz vezetett ez az egész figyelem a külpolitika irányában. Na jó, a lényeg, ne viccelődjünk, Asszíria.
Ez egy komoly téma.
Ez egy komoly téma, mert Asszíria igenis felfigyelt Egyiptomra. Ugye akkor már elfoglalták Babilóniát és a földközi tenger keleti medencének számos térségét is. Az egyiptomiakból és núbiaiakból álló sereg Ezékiás megsegítésére előrenyomult Palesztinában, ugye majd ez lesz a következő ilyen pont, olyan időszámításunk előtt mit szeretnél?
Az Ezékiás papírt.
Ez?
Igen.
707 környékén. Ugye, amit mondott Francis, az eltekei csata, ahol is Szinaheriba seregeivel csaptak össze. Ugye itt az egyiptomiak vereséget szenvednek, de hát ettől még ők ugyebár támogatták a különböző uralkodókat, akik az asszírok ellen vonultak. Hát na, ez ugyebár nem tetszett senkinek az asszírok közül, ezért Szinaheribának az utóda Assur-Ahiddina célja lett Egyiptom meghódítása. Na hát innen kezdődik konkrétan a macskágérjáték, amiről az előbb már beszéltünk, ugyanis kétszer is próbálkozott ezzel az egyiptom hódítással, Assur-Ahiddina.
Tudjuk is mikor, pontosan tudjuk.
Igen, egyébként egy 674 és 664 között, tehát a 10 év alatt számos ilyen asszír betörés történt Egyiptomban, tehát akkor vannak ezek a háborúk itt Egyiptomban. Igen. Az a lényeg, hogy először nem sikerül neki bevennie a fővárost, Tébát, a másodiknál viszont elfoglalja Memphis-t, ugye ez volt 674-ben, Taharka pedig, Taharkánál vagyunk időben, ugye ekkor, ő pedig Núbiában menekült. A fiát egyébként és a feleségét a hódítók kézre kerítették.
Ezt már mindjárt elmondom szépen.
Igen, elmondja szépen Franci. Egyébként az asszírok ekkor visszavonultak, és megesküdték végülis a hűségért cserébe. Tehát nem raktak oda semmilyen vezetőt konkrétan, csak megkérték az egyiptomiakat, hogy na, legyenek már hűségesek, és akkor most mi szépen el is megyünk. Na hát persze, hogy mindenki azt mondta rá, hogy ne lennénk hűségesek, hát bolondok lennénk, nem azok lenni. Na de, ugye, akkor ekkor volt az például, hogy Nékót azért kinevezték vazallusnak. Nékó majd későbbiekben lesz fontos, vagyis igazából második majd az a következő dinasztiában. A lényeg, hogy Nékónak a fia Psammetik, őt elviszik Ninivébe, ez is egy ilyen. A francia az előbb ezt már említette, hogy elvitték oda, vagyis valami hasonlót mondtál, hogy elviszik ezt az egyiptomi emberkép Psammetiket, elviszik Ninivébe, tehát haza. Nem mondta ilyet?
Még csak előtte, mikor beszéltünk. Még
ja, lehet, hogy még az a lényeg, hogy elviszik oda, asszír szokások szerint tanítatják, ezt a nevelést kapja, és utána visszarakják Egyiptomba, így végülis már valamilyen hűség alakul ki az asszírok iránt igazából, neveltetés meg mindenben, tehát ez így megjelenik, és így nevezik ki,
de persze nem
Abuszírnek az érére, hanem Atribisznek, most eszembe jutott. Atribisznek a kormányzójává teszik majd, de az még majd később ezt a következő dinasztiával, csak így azért mondtam el, hogy lássák, hogy mi is a taktikájuk ekkor, azért visznek el így több embert, például majd jó, a háremnek a hölgyeit nem azért viszik el, mert lesz ilyen is, de ezért ez egy taktika az asszíroknál, hogy ott neveltetik, tanítatják, és asszír szokások szerint nevelik fel a egyiptomi ifjakat, hogy aztán, amikor később visszajönnek, berakják őket kormányzónak, mindenféle fontos pozícióba, és akkor...
És asszír párti legyen.
Igen, asszír... Köszönöm, Franci, egy szóval intézte, amit én most itt 40 mondatban akartam. Na, folytatódik tovább.
Taharka. Így Taharka összeszedte magát, és visszaállította a hatalmát Egyiptomban, de az asszírok 667-ben megszállták Egyiptomot. Taharka emiatt ugye jó szokás szerint visszamegy Núbiába, ilyen is volt, hogy ott hagyta a feleséget és a gyerekeket, az igazi férfi képét láthatjuk itt. Ő maga viszont elvonul délre, kedvesen. A család többi része ott marad, tehát kedves. De mindegy, ezen nem fog kiakadni jobban, és az egyiptomi fejedelmek behódoltak az asszíroknak, és ugye Nékó kormányzó, akiről Adri is beszélt.
Nékó kormányzó, hát Nékó kormányzó. Ez olyan, mint Amerika kapitány.
És ő igen? Az, csak ő Nékó. De ugye Taharka Núbiába megy, és ott is hal meg egy piramisban, mármint, hogy azt épít magának, ugye Nuriban, amiről volt szó, az utód pedig Tentamon, Tanutamani. Nagyon sok neve van, kérem kövessék figyelemmel. Egyiptom ellen ugye támadást indul, és legyőzte a deltabelieket, de Ninivéb ugye sereg fog jönni Egyiptom ellen, és az ország északi részét elfoglalja, majd Tébáig megy, ott ki is fosztják Tébát, és Tanutamani pedig visszamegy Núbiába. Na most a Szaiszi első Psammetik, Nékó fia, az egyik fejedelem a tartományok élén, legyőzte az asszírokat, győzött, Egyiptom egyesítése lesz, 26. dinasztia, ezt egy nagyon páros szóban vissza előre vetítettem. Na de részletesebben
ja, csak annyi, hogy Tanutamani. Ja, vagy még mondod?
Ja, nem, mondtam, már most már visszakapcsolok mindjárt
hogy mi is volt ezzel a kimondatlan nevű alakkal, akit soha többé nem fogok a nevén említeni. A lényeg, hogy ugye nem volt Taharkónak fiú utódja.
Ezért
Taharkó lánytestvére és Sabakónak a fia egybe keltek, és az ő utódjuk lett Tanutamani. De ugye ez nem fivér kapcsolat volt a Harkós Tanutamani között, de ugye most ezt említettük meg, hogy ez volt itt a szokás. Fivérnek adja át a trónt. Na és azért, hogy ugye ezt elfogad, hogy mondjam, tehát hogy Tanutamanit elfogadják jogos örökösként, ezért bevetette ezt az álomsztéli dolgot.
Ami mindenkinél bejött eddig.
Igen, ami végül is arról szólt, hogy álmában megjelenik két kígyó, körülveszik őt, és azt mondják neki, hogy neked pedig már most egyesítened kell Egyiptom két felét, ragad meg a lehetőséget. Ennyi a lényeg a szövegnek, ő pedig ezért fogja magát, elindul észak felé, vagy hol vagyunk most? Igen.
Elindul?
Elindul. Pont. És megtámadja a Memphis, ahol ugye az asszírok tanyáznak. Ugye? Vagy hogy vagyunk most igen. Időben? Na. És akkor itt lesz vége végül ennek a dinasztiának, mert azt már az előbb befejezted. Igen, bocsánat. Csak ennyi, hogy ezért sikerült végül is elfogadni Tanutamanit.
És még fontos Taharkánál, ugye, hogy mondtuk, hogy itt már harcok voltak Asszíriával, vagy Assur a Hiddinával, és itt vannak is források, amire szerintem nem lesz idő, mert 9 percünk maradt. Vagy 9?
Nem, még egy zene, és utána még olvasol.
Rendben, akkor utána, akkor még összefoglalva gyorsan Taharkán, ugye, amit mondtunk, hogy...
Átlibbenek az építkezéseken, csak gyorsan, hogy mégis milyen városok voltak.
És ugye, hogy több roham volt, amit ugye Adri is mondott, 674, ugye egyiptomi határerődnél, Szirénél ugye kikaptak, de 3 év múlva Bál türoszi király felkelésével megkezdődik a háború. Szintén erről is van forrás, ezt nem fogjuk felolvasni, de maga erről a többi felkelésről és a háborúról is nagyon fontos forrásaink vannak. Na most, mondjuk ezt most nem fogom újra elmondani, de a lényeg az, hogy
az, amit mindegy. Miért mondtuk ezt a maskeri játékot? Ugye volt az a csata, aztán vesztenek az egyiptomiak, ugye, amit az előbb még említettünk, még a legelején, Sabaka idején, ugye? Hogy vagyunk? Igen. És vesztenek, de azt mondta, hogy jó, azért támogatjuk még a dolgokat, azért ugye a Szíria azt mondja, hogy igen, akkor én megyek Egyiptom ellen. Bevonulnak, de hát igazából nem történik nagyon semmi, vissza kivonulnak. Ugye azt kérték, hogy legyenek hűségesek, hát nyilván Egyiptom nem lesz hűséges, és megint csak azt mondja, hogy na hát én akkor most elkezdek megint itt uralkodni. Erre megint jönnek az asszírok, megint leverik az egyiptomiakat, Taharkót egészen Núbiáig űzik, ahol ott el is van egy darabig, de amint kivonulnak az asszírok, Taharkó ismét visszatér Egyiptomba, és ismét azt mondja, hogy én vagyok a király, és erre ismét jönnek az asszírok, és ekkor van az, hogy megint elűzik, és akkor már ott hal meg ugye Núbiában Taharkó, és ekkor jön az utód, a Tanutamáni, aki azt mondja, hogy már pedig, mivel hogy láttam ezt az álmot, amikor jönnek a kígyók, és azt mondják, hogy egyesítsem Egyiptomot, megint visszatér Egyiptomba, és megint egy összecsapás. Tehát erről mondtuk, hogy maskegér játék, hogy oda-vissza csinálják ezt Egyiptom területén ugye a núbiaiak és Asszíria. Végülis röviden összefoglalva ennyi a lényege, csak ez ugye kb. 5 uralkodó alatt, vagy 4 uralkodó alatt történik ez az egész. Na, és amit mondtam, szerintem gyorsan, vagy szeretnél még valamit a történelmi részhez? Akkor gyorsan belekapdosnék, hogy mégis milyen építkezések voltak. A legtöbbet Sabakó és Taharkó nevéhez köthetjük. Nagyon sok épülete volt ugye a mai Szudán területén, illetve...
Az egyik legfontosabb Karnak lesz.
Igen, Karnak az egyik legfontosabb, ugye az egész, szinte az egész egyiptomi történelem során nagyon fontos, főleg ugye az új birodalomtól kezdve. És akkor majd utána elmegyünk utázni egy kicsit, és utána pedig jöjjenek a források, aztán pedig így nagyjából megpróbáljuk összefoglalni, hogy mi is volt ebben a Kusita dinasztiában, mert ugye ez le is záródik a mai alkalommal. Na tehát, ami nagyon fontos Karnakban, ugye van a Ptah templom, ezt ugye Sabakó bővítette, van a Montunak a szentélykörzete, itt van egy Montu templom, ahol Taharkó módosításokat hajt végre, aztán van Mutnak a szentélykörzete, ahol itt a harmadik Amenhotep építette egy templomot, de Taharkó is kiegészíti. Aztán van ugye a legfőbb, a legfontosabb, az Ámon templom. Ugye itt található Taharkónak a kápolnája, illetve amik ma látszanak, hát vagyis egy nagy oszlop látszik, 10 darab nagy papíruszfejes oszlop volt található itt, ezek igazából egy épületet tartottak, aminek mind a két oldala nyitott volt. Sajnos már csak egy darab oszlop látható. Luxorban is van egy templom, ugye a luxori templomban is itt Sabaka nevét említhetjük, Medinet Habu is nagyon fontos, ahol Sabaka pilónja található, és később ezt amúgy Taharkó elvitorolja, aztán File szigetéről is kell beszélnünk, ami ugye most már nem az eredeti helyén látható, és a sziget a víz alatt van, csak ugye a rajta található templomot átrakták egy magasabban fekvő szigetre, mert ugye építették a 60-as években, 1960-as években az Aszuani gátat, és ekkor ugye nagyon sok terület víz alá került. Egyébként nagyon sok, amit most mondani fogok, víz alól lett, vagyis majdnem, hogy vízat lenne most, ha nem építették volna át másik helyen. Tehát itt a Filei szigetén ugye Taharkó idejéből valók főleg az épületek, és utána később egyébként a görög-római korban lesz majd még fontos, de majd, hogyha odaérünk, akkor megtudják. Aztán van itt Kaszr Ibrim, ahol szintén Taharkó nevét említhetjük. Itt volt egy kis kőtemplom, amit Taharkó helyreállított, egyébként az új birodalomból való ez a kőtemplom. Egyébként ez keresztény templom már fogják majd átalakítani. Aztán Buhenről kell még beszélni, ez egy középbirodalmi erőd volt a Nílusnak a második kataraktájánál, a nyugati parton. Itt is Taharka nevét említhetjük, ahol itt volt egy kis templom Ízisznek és Minnek szentelve, ez is szintén új birodalmi, és ezt is Taharkó egészítette ki. Ezt is a 60-as években átszállították Kartumba, ahogy Szemnán található templomot is, vagyis a Szemnában található templomot szintén Taharkó nevéhez köthető, ahogy a Kavai templom, ahol egyébként egy szfinxet is találtak, tehát egy szobor is előkerült innen. És még ami nagyon fontos, az Jebel Barkal, ahol több épület is van ebből a kusitákhoz köthető. Egyébként ez a negyedik kataraktának a térség a legdélibb jelentős egyiptomi templom. Az ősi Merói és Napot a fővárosok vidékén feküdt, és itt van egy nagy hegy, ami nagyon fontos szimbólumokkal, tehát nagyon fontos dolgokat jelentett az egyiptomiaknak. például ilyen szimbólumokat láttak benne, vagy az egyik koronának, tehát a fehér koronát is bele látták, úgymond, tehát nagyon fontos, itt is Taharkónak volt szentélye. Na és most, hogy így elhadartam ezt a rengeteg várost, és legalább ennyiből láthatják, hogy nagyon sok építkezés történt tényleg, és ezeken a helyeken ugye nem csak épültek, hanem azért szobrok is előfordultak, és mindenféle dolgok. Ebből látható, hogy azért... Tehát volt idő a háborúzás mellett építkezésre is. Na és most, hogy ezt elhatartam, akkor most elmegyünk zenélni, és aztán utána Franci jön vissza a forrásokkal és egy kis összefoglalással.
المفروض ان احنا الاتنين كان بينا امان وكانت بينا وعود ان احنا الاتنين يا ما قلنا لا يمكن حد فرقنا حدود ليه قلتلي عشقك بجنون ليه تخدعني ليه بتخون ليه بتحب مدام حد بيع ليه نحلم والحلم يضيع ليه تحلفلي وبتوعدني وتقربني وتعودني وبترغمني وبتأيدني حب مالهش أساس وجود ليه حياتك حب وفرح وتملى حياتي جراح ودموع عيشتني في الوهم سنين رحلة حب وشوق وحنين كانوا عيونك ليه خاينين كان قلبك وضميرك فين ليه تحييني وتموتني ليه تبنيني وليه هدتني ليه شدتني وليه خلتني امشي معك في طريق مسدود وبتهزمني وبتجرحني وبتقسمني وبتجبرني وبتلزمني عهدك وما توفيش بعهود
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, amelynek címe Fáraók földjén. Kövi Franciska vagyok, és Olá Adrien itt van mellettem, aki nagyon szépen szemléltette az előző blogban az építkezéseket és az asztil kapcsolatot.
Tehátartom.
Velem együtt, és amit ugye az előző blogban is mondtunk, az lesz, hogy most egy kicsit felolvasok egy forrásról, ugye az Kresztó Mátyából olvasunk, mint mindig. Ez Assur a Hiddéna és Egyiptom kapcsolatára vonatkozik, 671-es dátum köthető ide, és ez egy kis felirat, két felirat is van ezzel kapcsolatban, de én most csak egyet fogok, a másik pedig Assurban, Naplival kapcsolatos, de sajnos azt nem fogom tudni felolvasni, mert nagyon hosszú, az idő meg kevés, úgyhogy Egy kis részt azért el fogok most mondani, tehát így szól maga ez a szöveg. A Tarku név, amit előfordul, az majd Taharka lesz, vagy Taharkó. Tehát
ne. Hát az utolsó uralkodó, igen. Aki hátrahagyta a családját, igen, és elmenekült Núbiába.
Igen, akit ugye kiemeltünk előbb is, tehát Ami Tarkut, Egyiptom és Kús királyát, a nagyistenek által megátkozottat illeti, Memphis városi királysága városáig 15 napi járóföldön, naponta, szünet nélkül hatalmas öldökrést rendeztem a seregében, és őt magát is ötször a Nyilom hegyével gyógyíthatatlan sebbel sebesítettem meg, s Memphis, a királyi várost fél nap alatt aláásással, falrésekkel és földhányással körülzáltam, elfoglaltam, leromboltam, elpusztítottam, tűzben felégettem. Palotájának asszonyát, mellékfeleségeit, trónörökösét és többi fiait, lányait, vagyonát, gazdagságát, lovait, marháit zsákmányoltam el Asszíriába. Kús országának gyökerét Egyiptomtól kitépén, a szolgálatra egyetlen egyet sem hagytam benne. Egyiptom fölé teljes területében királyokat, tartományfőnököket, meghatalmazottakat, kikötőfelügyelőket, megbízottakat neveztem ki újólag. Assúrnak és a nagy isteneknek, uraimnak örökre megalapítottam a rendszeres áldozatokat, uralmam évenkénti meg nem szűnő adóját és szolgáltatását róttam királyuk. Így szólt a forrás. Amúgy egy nagyon szép forrás szerintem, egy negatív, szomorú, de attól még egy használható és szép forrás, pláne azért, mert ugye egyiptomi forrás erről valamiért ugye nincsen. Mondjuk nem is lepődünk meg, ha a kádesi csatát is pozitívan ábrázolják, tehát erről meg minek mutattak volna bármit is, csak ugye, amit... Ja, azt nem is mondtuk, hogy ami viszont bizonyítja egyiptomi oldalról, ja, és hogy ezek voltak, hogy ugye nincsenek források, viszont Pitri megtalált egy asszír sisakot, és emiatt ugye, tehát minden bebizonyosodott, hogy valóban így van, és ezen kívül több forrás is van, amúgy mondom, a Bibliában is, valamint a Kresztomátiában is találnak hozzá érdekes forrásokat. Úgyhogy gondoltuk, hogy ennyit szerettünk volna, és még gyorsan összefoglalnánk ebben a másfél percben, hogy miről is volt szó, ugye 25. dinasztia végével volt szó, majd a második felével, és pár uralkodójával, a kőkapcsolatokkal, Asszíriával, valamint a templomokkal, építészettel, művészetről volt szó ez alkalommal.
Megint a kulturális asszimilációról tudtunk beszélni, hiszen ez egy idegen
uralkodó
család volt, ezek a kusiták. Nagyon sok mindent átvettek az egyiptomiaktól. Na, ez az, amit mondtam, hogy az egyiptomiaktól rengeteg mindent vettek át, de ez fordítva meg nem igazán igaz. Tehát a vallásban, kultúrában, művészetben, építészetben, temetkezésben és nagyon sok helyen megtaláljuk az egyiptomi vonásokat a kusitáknál, tehát Núbiában is. A külpolitika volt most ugye itt nagyon fontos, hiszen Asszíria többször Egyiptom életére tör. Tehát többször betört Egyiptomba, majd ezzel még folytatjuk is a következő dinasztia, majd a 26. ez a Szaiszi dinasztia, tehát megint nem Egyiptomi, hanem Szaisz, ez megint egy... Tehát itt majd a görögök lesznek fontosak majd a görög kapcsolatok, úgy értem. És miről lesz még szó? Nem tudom most így.
A következő alkalommal erről magáról, Szaiszról, és hogy végre egy egyiptomi család, egy egyiptomi uralkodók, akik ugye aktív külpolitikát folytattak, valamint ugye görög kapcsolatok felélénkültek, görög városok lesznek majd ebben az időszakban a jellemzőek, görög tolmácsok, a görög nyelv, Naukratisz és hasonlók, amikről egy érdekes adást fogunk majd összeállítani.
Sőt, kettőt szerintem erről.
Kettőt, mindenről kettőt, igen, és utána meg majd a perzsek jönnek, ami viszont tényleg az egyik legjobb és legizgalmasabb időszak.
Igen. Köszönjük szépen a figyelmet, és akkor 4 hét múlva találkozunk viszont hallásra és viszont látásra.
Kontaktrádió. A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.